A mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy milyen erő rejlik a gyengeségünkben. És hadd hozzak nektek így az elején három életből vett példát. Ezek nagyon-nagyon friss példák. Megkeresett egy 19 éves fiatal ember, aki dűrohalmokkal küszködik, mert hogy rettenetesen terheli őt az anyukájának az állandó kontrollja, a testvérének a lustasága, és hogy emiatt rengeteg teher hárul rá. Aztán megkeresett egy másik hölgy, egy 40 év körüli hölgy, aki meg nem bírja tovább az otthoni feszültséget, a férjének az állandó közönyét, nem bírja azt a légkört, és válni akar. És aztán van egy saját tapasztalatom is, mégpedig az, hogy nemrégiben elültettünk körülbelül fél hektáron, tehát ez 5000 négyzetmétert jelent, 6000 tő levendulát. És vártuk nagyon az esőt, mert ekkora területet megöntözni kézzel azért az elég nagy energia befektetés. És úgy volt, azért ültettük abban az időpontban, mert úgy volt, hogy az időjárás jelentés pont azt jelezte, hogy itt akkor lesz egy kis eső, és nem jött az eső. És én meg nagyon-nagyon-nagyon dühös lettem, és nagyon kétségbe esett. És azért hoztam ezt a három problémát, mert ezek teljesen más jellegű problémák, mind a három eset nagyon-nagyon-nagyon különbözik egymástól, és mégis közös a probléma. Tudjátok, hogy mitől szenved mind a három ember? Valami olyantól, ami egyébként a legtöbb emberi nehézségünk, a legtöbb problémánknak a gyökerében ott van, csak nagyon ritkán nevezzük meg. Mert nehéz megnevezni, nehéz bele szembenézni, és éppen ezért sokszor nem is jön felszínre, hogy a mélyén, a nehézségeink, a küzdelmeink mélyén ez a jelenség áll. És ez nem más, mint a tehetetlenség. Mert a 19 éves fiatalember szembesül azzal, hogy nem tudja megváltoztatni az anyukáját. Nem tudja megváltoztatni a testvérét, emiatt ráhárul egy csomó minden, de mégis tehetetlen az egésszel szemben, és ez a tehetetlenség, ez dűrhalmokban jelenik meg. A 40 év körüli nő, akit említettem, megpróbált több mint 10 év alatt mindent, hogy egy pici változást elérjen a férjénél, hogy kedvesebb legyen, hogy ő is tegyen bele energiát. Próbálta szépen, próbálta csúnyán, kiakadt, kiborult, sírt, önfeláldozó volt, minden létező stratégiát bevetett, és nem változott meg semmi. És szépen lassan, a több mint 10 év alatt felőrölte a tehetetlenség, hogy nem tudott a férjén változtatni. Én meg azzal voltam kénytelen, tudjátok, szembesülni, hogy volt egy vágyam. A vágyam az volt, hogy eltervezem, hogy hogyan kellene működni ennek a dolognak, kinézem a legalkalmasabb időt, hogy mikor kell elültetni, megnézem még az időjárás jelentést is, hogy jó, jönni fog utána az eső, és akkor ez így olyan szépen fog zajlani. És nem így történt. És azzal vagyok kénytelen szembesülni, hogy az életben csak nagyon-nagyon ritkán vannak olyan periódusok, amikor minden olyan gördülékenyen megy. Amikor minden az eltervezettek szerint alakul. Amikor minden a legtökéletesebben megy. És a tehetetlenség, hogyha megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, akkor az az érzés, amikor rádöbbenünk, hogy a legtöbb életkörülményre, a körülöttünk élő emberekre, a legtöbb emberre, még a hozzánk legközelebb állókra sem vagyunk hatással. Vagy csak alig-alig. A tehetetlenségnek az érzése az, amikor azzal szembesülünk, hogy sokkal, de sokkal kevesebb a mi befolyásunk és a hatalmunk az életünk felett, mint ahogy azt mi gondoljuk, vagy gondoltunk. És ott van ez a gondolat a Bibliának szinte minden lapján. De tényleg, szinte minden lapjából ez árad felénk, hogy erre nekünk nincsen hatalmunk. Ott van, és csak egyet, hogy kiemeljek. Jeremiás olyan szépen megfogalmazza ezt a 10. fejezet 23. versében. De Jeremiás könyve 10-23 azt mondja, szinte kifakad egy ilyen őszinte vallomásban Jeremiás az Istennek, és azt mondja, hogy tudom, Uram, tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem igazgathatja a maga lépését. Tehát, és most csak egyet emeltem ki, de tényleg rengeteg mindent tudnánk hozni, és ennek ellenére, hogy ezt az üzenetet próbálja az Isten megértetni velünk, hogy nem rajtunk múlik, és nekünk nincsen erőnk és hatalmunk változtatni a legtöbb dolog felett. Ennek ellenére, ha belenézünk az életünkbe, mégis azt látjuk, hogy az jellemzi az életünket, hogy az energiáinknak, az időnknek a jelentős részét próbáljuk arra fordítani, hogy a saját elképzelésünk szerint, a saját terveink szerint alakítsuk a körülményeket, a körülöttünk élőket, minthogyha az adná meg nekünk a biztonságnak az érzését, ami szintén egy nagyon mélyen gyökerező vágyunk, hogy biztonságban érezzük magunkat, minthogyha ennek az lenne az alapja, és ezért törekszünk arra, hogy a gyeplő, a kontroll az a magunk kezében maradjon, mert akkor érezzük magunkat biztonságban. Hogyha úgy érezzük, és azt érezzük, hogy mi irányítunk, és a terveink és elképzeléseink szerint halad az életünk, akkor biztonságban vagyunk, hiszen hát megy ez nekünk. Nézzétek meg, hogy hogyan próbáljuk ezt véghez vinni. Az élet legapróbb területein fülöncsíphetjük magunkat. Más emberek vonatkozásában hogyan? Ki az, akiben nincsen olyan nagyon mélyen benne az, a másik emberrel, akár a hozzá legközelebb állóval szemben is. Ki az, akiben nem jön fel időről időre, hogy legyél olyan, amilyennek én szeretnélek. Viselkedj úgy, ahogy én nekem az jó. Tegyél meg olyan dolgokat, amiket én várok. Elvárásokat támasztunk egymás felé, óhatatlanul is, és akaratlanul is, és öntudatlanul is sokszor, de mégis nem annyira a szabadság, hanem sokkal inkább, és nagyon gyakran az elvárások. A ki nem mondott, vagy éppen a kimondott és kommunikált elvárások irányítják a kapcsolatainkat. Vagy, hogyha a körülmények vonatkozásában vizsgálom. Olyan, mintha tényleg mindannyiunkban nem olyan, hanem valóban ott van az a nagyon mélyen gyökerező gondolat, hogy a világnak úgy kellene működnie, a dolgoknak körülöttünk úgy kellene működnie, ahogy azt mi szeretnénk. Nézzétek meg, itt tényleg bagatell példákat hozok szándékosan. Elmegyünk a postára, és vannak előttünk négyen. Milyen reakciót adunk erre? A legtöbb ember azonnal türelmetlenné válik. Hát én azt gondoltam, hogy eljövök ide, feladom a levelet, befizetem a csekket, csak egy csekkem van, az előttem lévőnél meg van 15 levél. Mikorra fogok sorba kerülni? És türelmetlenek és idegesek leszünk. Miért? Mert nem úgy alakult, ahogy azt mi elterveztük. Vagy olvassuk a híreket, és hoznak egy olyan törvényt, ami számunkra kedvezőtlen. És már rögtön elindul nagyon sok emberbe, hogy ó, már megint a kis emberrel szúrnak ki, meg hogy miért ilyen politika van, meg miért ilyen kormány van, és az életünkből 100 000 olyan példát lehetne hozni, amikor azért borulunk ki, mert a valóság más, mint amilyennek mi azt elképzeltük. A tehetetlenség érzése pont ilyen pillanatokban jelenik meg, amikor azzal vagyunk kénytelenek szembesülni, hogy más a valóság, mint ahogy én azt elképzelem. És tudjátok, az az érdekes, hogy például ez az, ami történt Illéssel is, és a legtöbb hithőssel is. Nyilván nem ilyen pici, szinte jelentéktelen esemény tekintetében, mint mondjuk egy postán való sorban állás, hanem egy igen nagy esemény kapcsán, de ez történt Illéssel. És ugye itt a Kármel-hegyi eseményekre gondolok, amikor egy hatalmas csodát él meg Illés. Ugye az imádságának a hatására tűzszál alá az égből, megemészti az oltárt, és kiderül, hogy ki az élő Isten. És ezután történik még egy imádsága. Ugye 3,5 évig asszály sújtotta Izraelt, hogy észhez térítse a zsidókat az Isten, és miután megtörténik ez az áldozatnak a megemésztése, és a Baál papoknak az elfogatása, illetve megölése. Ezután Illés imádkozik. És ez a történet a Királyok első könyve 18-19. Fejezetében van megörökítve. Én most szeretném felolvasni a szó szerint a 42-től a 44. versig, hogy mi történik itt. Nagyon fontos abból a lélektani szempontból, amit vizsgálunk a tehetetlenség kapcsán. És felment Akháb, hogy egyen és igyon. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő arcáját az ő két térde közé tette. Tehát ugye el tudjuk képzelni a jelentet, hogy földre rogyott, térdre rogyott, de olyan mértékben, hogy ugye miközben lerogyott a földre, még a fejét a két térde közé vette, tehát egy ilyen abszolút ilyen begubózott, amivel nyilván egy ilyen alázatot fejezett ki. És mondta az ő szolgájának, menj fel és nézz a tenger felé, és felment, és arra nézett, és mondta, nincs semmi. Ugye várták az esőt. És mondta Illés, menj vissza 7-szer. És lett 7-eddel, mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jön fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lett azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. Nem is olvasom tovább. Mi történik itt? Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, egy nagyon érdekes jelenség, hogy Illésnek ugye 7-szer imádkozik, és a 7. imájának a végén jelenik meg egy kicsi felhőcske az égen, amiben a hite belekapaszkodik, és azt mondja, hogy rendben, akkor itt jön az eső. De miért kellett Illésnek 7-szer imádkoznia? Hiszen előtte egyetlen imádságára tűz szállt alá az égből. Egyetlen imájára. Most pedig 7 imádságra volt szükség ahhoz, hogy az Isten be tudja váltani az ígéretét, és hozza az esőt. Nem tudom, ezen elgondolkoztatok-e. Mert én egyetlen egy dologra jutok ennek a jelenségnek a magyarázata kapcsán, mégpedig arra, hogy Illés azáltal, hogy egy óriási csodát vitt véghez által az Isten, megtörténik Illéssel az, ami mindannyiunkkal megtörténik, sokkal kisebb volumenű és fajsúlyú kérdésekben is, hogy történik valami, kapunk egy áldást, történik valami jó dolog az életünkben, összejön valami, sikerül valami, és abban a pillanatban nem tudatosan, nem tudatos gonoszságból, de elkezdjük magunknak tulajdonítani. És Illés elbízhatta magát. És a 7 imádságra pedig azért volt szükség, mert el kellett oda jutnia Illésnek, hogy nem tőle volt a tűz, ami megemésztette az oltárt, és nem tőle lesz az eső. Hogy ő csak egy eszköz az Isten kezében, nem több és nem kevesebb. És ugye így olvassuk a 7 perák kötetben is, hogy Illés, amikor eljutott oda, hogy ő a semmi, és Isten a minden, akkor jelent meg a felhő. De folytassuk a gondolatmenetünket. Ebben is óriási, és szorosan kapcsolódik persze ez a gondolat is a témánkhoz, de itt nem szabad megállnunk. Ugyanis az az érdekes ebben az egészben, hogy azt gondolnánk, hogy ha sikerül eljutni ide, hogy mi nem vagyunk semmik, hanem csak eszközök az Isten kezében, értékesek természetesen, tehát ezt most ne úgy értsétek, hogy akkor el kell lásni magunkat, és hogy mi egy nagy nullák vagyunk, tehát nem ebben az értelemben, hanem hogy nem tőlünk van, tehát hogy tőlünk nincs semmi, hogy minden az Istentől származik, és hogy ne kövessük el azt a hibát, hogy magunknak tulajdonítjuk a dolgokat. Hogyha eljutunk ide, hogyha elfogadjuk a tehetetlenségünket, hogyha elfogadjuk a gyengeségünket is abban az értelemben, hogy nem tőlünk van az erő, és nem tőlünk nő ki a fű, és hoz gyümölcsöt a fa, és még sorolhatnánk a dolgokat, ha eljutunk ide, akkor már minden rendben, mert akkor már jó úton vagyunk. De azért nagyon fontos Illésnek ez a története, mert hogy Illés elfogadta a tehetetlenségét, elfogadta a gyengeségét, elfogadta a semmiségét, meg is érkezik az áldás, és mi történik másnap? másnap elkezdődik Illésnek a depressziója. Tehát van még valami Illésnek a lelkében, ami mégsem engedi azt, hogy ő tovább haladjon hitben ezen az úton, hanem elcsügged. Olyan mértékben csügged el, hogy egy olyan jó két hónapos, másfél-két hónapos depressziós időszak következik, de egy nagyon erős csüggedés mindenképpen az ő életében. Mi van Illés lelkében? Mi az, ami nem engedte őt tovább a gyógyulás útján? És hasonlóképpen, miért csüggedtek el az Emmauszi tanítványok? Miért gerjedt haragra Káin, és öli meg végül Ábelt? Miért üti le Mózes az egyiptomit, és üt rá később a kősziklára, hogy abból ugye víz fakad, ami egy hiba volt, mert ugye emiatt nem mehetett be Kánaánba? Miért nem várja meg Saul a harc előtt Sámuelt, hogy ő gyújtsa meg az áldozati oltárt? Mert ezeknek mind-mind ezeknek az eseményeknek egyetlen egy gyökere van. Azért, mert a lelke legmélyén mindegyik a saját elképzeléséhez ragaszkodott, és a valóság meg mást mutatott, és nem a saját elképzeléseik szerint történtek a dolgok. És amikor amikor a meg nem valósult vágyaink elénk jönnek, amikor nem történnek meg úgy a dolgok, amikor nem elégülnek ki a nagyon mélyen gyökerező vágyaink, akkor mi is a kétségbeesés szélére sodródunk. Nagyon mélyen, nagyon rejtetten tud ez bennünk lenni, de bennünk van. És tudjátok, mert ott van például ugye az Emmauszi tanítványok. Nagyon sokszor hallhatták Jézustól, hogy neki meg kell majd halnia. És ugye ez ott van a proféciákban. És mégis, amikor Jézus meghal, és mennek az Emmauszi úton, akkor fejüket lecsüggesztve, búsulva mennek. Mert és kimondják a nagy igazságok, hogy pedig mi azt reméltük, hogy majd ő fogja megváltani az Izraelt, és meg is váltotta, csak nem úgy, ahogy ők azt gondolták, ugye, hogy a római iga alól felmenti őket, és hogy egy olyan király lesz, aki mindenkinek a semmiből tud teremteni ételt, és még sorolhatnák. Olyan mélyen ragaszkodtak ehhez az elképzeléshez, hogy szinte meg sem hallották Jézusnak a szavát. Fel sem ismerték, ami világosan le volt írva a proféciákban. És utána később rácsodálkoznak, amikor Jézus magyarázza neki, hogy miért kellett ennek így lennie. Pedig tudták ők is, ismerték az írásokat. Vagy ott van Káin, aki azt gondolta, hogy ő nem követi azért az Isten szavát teljesen. Az Isten világosan megmondta, hogy áldozati bárányra van szükség, mert szimbolikus jelentősége van. Krisztusra mutat rá, Krisztus áldozatára, hogy a bűnnek ára van, és hogy vér nélkül nincs bűnbocsánat, és ezt ki kellett, hogy fejezze az áldozat, ő meg visz a gyümölcsökből, amiket megtermel. És az Isten nem fogadja el, és ő meg annyira haragra gerjed, hogy az ő elképzelését nem fogadta el az Isten, de a másik meg megcsinálta, és az övét elfogadta, és ő jól cselekedett, hogy megöli a testvérét. Az első testvérpárnál idáig jut az ember azért, mert nem tudta elfogadni, hogy az Isten útja más, mint az ő útja. Mózes megpróbálja megszabadítani a zsidó népet Izraelből a saját elgondolása szerint, elkezd harcoskodni, és leüti az egyiptomit. És az Isten azt mondja, hogy nem így lesz megszabadítva az Izrael, nem a te elképzeléseid szerint, Mózes. Vagy később utána rájut a kősziklára, ingerülten és dühösen. Miért? Mert azt mondta magában, hogy itt van ez a nép, az Isten a tenyerén hordja őket, hogy a pusztában semmilyen szükséget nem szenvednek, és nem vagytok érte hálások, nem veszitek észre, hogy az Isten hogy vezet minket? Na, hogy lehettek ilyen hálátlanok? De nem tudott a néppel semmit tenni, mert azok csak zúgolódtak állandóan az egész pusztai vándorlás alatt, és tehetetlenségében, hogy nem tud mit kezdeni velük, rájut végül a kősziklára. Sokáig hordozta szeliden őket, de egyszer csak elpattant nála is a cérna, mert nem tudta feldolgozni lelkileg azt, hogy a tehetetlenségét, hogy hiába az ő szelítsége, és hiába, hogy mindent megpróbál, hát ezek mégiscsak zúgolódnak. Saul nem tudja megvárni Sámuelt. Nem tudja megvárni, mert magához veszi a kezdeményezést. Hát itt kellene már lennie Sámuelnek, hát az ellenség mindjárt a nyakunkon. Hát áldozatot akarunk bemutatni az Istennek, hogy meg tudja áldani a harcot. De hát hol van Sámuel? Hol késik? Nem kellene késnie? Na jó, adjátok ide, majd én meggyújtom. Mert nem tudta elfogadni, hogy ne az ő elképzelése legyen meg. Majd én megoldom. Ez van mögötte. Ez van mögötte. És ugye adódik a nagy kérdés, hogy de mi történik akkor, amikor a mi életünkben nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi azt elképzeljük. Mi hogyan reagálunk az életünknek az ilyen eseményeire? Mert olyan könnyű akkor jónak lenni, meg hálásnak lenni, meg jól érezni magunkat, meg békességben lenni, amikor minden úgy alakul, ahogy én azt elképzelem. De mi van akkor, amikor csak egy pici morzsányi dolog kibillent ebből? Egy postán való sorban állás, ami lehet, hogy negyed óránkba kerül. Mi van akkor? Mi milyen reakciót adunk? És tudjátok, igazából teljesen mindegy, hogy milyen reakciót adunk. Lehet ez a reakció például a depresszió, hogy elcsüggedünk, elkeseredünk. Lehet ez a reakció az agresszió, hogy dühösek leszünk, haragosak leszünk, indulatosak leszünk. Lehet ez egy olyan reakció, hogy én akkor fogcsikorgatva is összeszorítom magamat, és ráveszem magamat, hogy de mégis és a végsőkig próbálom megvalósítani, mindennel szembe menve a saját elképzelésemet, ilyen reakciót is adhatunk, és még százezer félét. De teljesen mindegy, egyetlen fogalommal, egyetlen szóval lehet összegezni ezeket a reakciókat. És ez a fogalom nem más, mint a lázadás. Amikor nem fogadjuk el a valóságot annak, ami, amikor nem fogadjuk el, hogy nem a mi elképzelésünk valósult meg, akkor valójában mi lázadók vagyunk. És végső soron az Isten ellen lázadunk. Most ebből a szempontból mindegy, hogy az Isten esetleg csak megengedte nekem, hogy máshogy történjenek a dolgok, vagy aktívan próbál megóvni tőle, és úgy alakítani a körülményeket, hogy ne az valósuljon meg, mert látja, hogy nekem az rossz. Teljesen mindegy, hogy megint a sokféle opció közül melyik valósul meg, vagy melyik az érvényes, de végső soron az Istent is tudjuk vádolni, és az Istent vádoljuk, amikor ragaszkodunk a saját elképzeléshez. És hát ez nem egy új keletű dolog. Hát ez a bűnnek a veleje, a sajátossága. Hát nézzétek meg az első emberpár, akik annyira közel voltak még az Istenhez, hogy személyesen látták őt, hallották őt, találkoztak, beszélgettek vele. És megtörténik a bűneset, és mind a kettőnek az első reakciója, hogy az asszony, akit mellém adtál, meg a kígyó, akit te teremtettél, ámított el engem. Ugyanezt csináljuk nap, mint nap. Lázadunk az Isten ellen. És aki nem fogadja el a gyengeségét, aki nem tudja elfogadni a tehetetlenségét, aki nem tud lemondani a saját akaratáról és elképzeléséről, az végső soron és előbb-utóbb lázadásban fog kitörni. Mondom, a depresszió is egyfajta lázadás, az agresszió is egyfajta lázadás. Ez mind a lázadásnak egy megnyilvánulása. De tudjátok, nem is csak ez a lényeges, hanem hogy itt egy óriási gondolat, egy kérdés merül fel. Ha idáig eljutunk, és ezt elfogadjuk. És a nagy kérdés az az, hogy lázadóként hogyan tudunk mi bizalmi kapcsolatba kerülni az Istennel? Hogyan tud egy lázadó bízni a vezetőjében, amikor a lázadásnak a lényege, hogy nem bízok benne. És van természetesen, vannak példák a Bibliában, akinek ez sikerült ezt a harcot megvívnia. És ilyen hatalmas példa például Pál apostol. És Pál apostolnak a második korintusi leveléből szeretném azt a nagyon gyakran idézett ige helyet felolvasni, a 2. Korintus 12, 7-től 10-ig. Gyakran hivatkozunk erre az igére, de hogy ezzel úgy igazán mélyen szembenéztünk-e, azt nem tudom. Úgyhogy ezért olvasom fel az eddigi gondolatmenetnek a hátterén ezt az igét. Tehát 2. Korintus 12, 7-től 10-ig. és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adott nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzon el ez tőlem. És ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál, ugye nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy az, ami gyötörte Pált, azt tudjuk, hogy ő megvakult. Nagyon elkezdett romlani a látása. És hogy ez nyilvánvalóan zavarta őt, ami, hát azért ne lepődjünk meg, mert aki elkezd megvakulni, az természetesen lázadni fog ellene, vagy hát nem akarja ezt elfogadni, ezt nem könnyű elfogadni. De mégis végigmegy Pál azon a folyamaton, hogy ezt elfogadja. Hogy elfogadja a gyengeségét, hogy elfogadja a tehetetlenségét, hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és még arra is rájön, hogy ez nagyon is szükséges dolog az életében. De hogy miért? Ez itt a nagy kérdés. Hogy miért van arra szükségünk, hogy az egyik legelviselhetetlenebb érzéssel szembesüljünk, és hogy átéljük azt. A gyengeségünket, a tehetetlenségünket, ez egy olyan érzés, amit nem akarunk átélni, amit nem akarunk megélni, amit olyan mélyre akarunk a szőnyeg alá söpörni, amennyire csak lehet. Hát ki az, aki, most őszintén, ki az, aki szeret gyengének mutatkozni, aki szeret kiszolgáltatottnak mutatkozni, aki örömét leli abban, hogy ő tehetetlen. Olyan mértékben megy szembe az emberi természetünkkel, nagyobb ellentmondást nem is tudunk találni. És ez egy olyan skizofrén állapot. Ez egy olyan skizofrén állapot, hogy szükségem van erre, de hogy miért? Miért van erre szükség? És ott van az igében a válasz. És tudom, hogy tudjuk mindannyian, és talán túl egyszerűnek is tűnik, ezért nem foglalkozunk vele sokat. De ott van az igében, mit mond Pál esetében is, de a mi esetünkben is ugyanez a helyzet. Hogy el ne bizakodjam. És nekünk nem jutottak olyan nagy kijelentések, mint Pálnak. De az lelki elv, a lelki törvényszerűség az ugyanúgy érvényes. Mindentől el tudunk bizakodni. Mindent magunknak tudunk tulajdonítani. Mindennel szeretünk büszkélkedni. Lehet, hogy nem nyíltan, hanem csak úgy magunkban, hogy megsimogatjuk magunkat. Azért megy ez. És pontosan ezért van arra szükség, hogy átéljük a gyengeséget, a tehetetlenségnek az érzését, mert amíg ezt nem éljük át, amíg nem nézünk szembe, amíg nem fogadjuk el a tehetetlenségünket, addig nincs valódi bizalmi kapcsolat az Istennel. Miért lenne? Ha nekem megy, ha én meg tudom tenni, ha működik, ha tudom működtetni a dolgokat, mi szükség van egy Istenre? Mi szükség van az Istenre? Így gondolkozik a természetünk, a megromlott, a bűntől átitatott emberi természetünknek ez az egyik legmélyebb indítéka. Addig, amíg nincsen tehetetlenségérzésünk, és nincs valódi kapcsolatunk az Istennel, addig egyetlen dolgunk van. Információnk van az Istenről. De tudjátok, információja meg azért a legtöbb embernek van az Istenről. És a vallásos embert, az ateistától mondjuk, hogyha ezt a párost veszem alapul, egyetlen egy dolog különbözteti meg. A vallásos embert egyetlen egy dolog különbözteti meg az ateistától. Az, hogy több az információja az Istenről. Semmi másban nincs különbség, ebben az egyben. De hite, bizalma, kinek van? És nem én kérdezem ezt. És nem én mondom azt, hogy nekünk nincs hitünk, és nincs bizalmunk. Valódi. Ezt Krisztus kérdezi. Amikor azt mondja, hogy amikor az embernek fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Vajon? Vajon lesz-e olyan valaki, aki bízik is bennem, akinek nem csak információja, meg tudása van? Olyan ember rengeteg lesz. Olyan emberrel, azzal lesz tele az egész föld. Olyan emberekkel, akiknek információja és tudása van az Istennel. De nem ezt keresi az Isten, hanem olyanokat keres, akiknek bizalmuk is van. Ki van olyan bizalmi kapcsolatban az Istennel, mint amilyet látunk Jézus és az Atya között? Aki úgy szólította meg, hogy Abbá, Atyám. Aki merte úgy szólítani az Istent, hogy Atyácskám. Mi meg használjuk a frázisokat, a liturgikus megnevezéseket, de vagyunk apa, fiú, gyerek, fiú, lány és mennyei apuka viszonyban vele? Elhisszük, hogyha nekünk van valami igényünk, azt az Isten be fogja tölteni, meg fogja adni? Merek teljes hittel ráhagyatkozni? Elengedni mindent, ami az enyém, és odaadni, és azt mondani, hogy mindent te intézzél, mindent te mutass meg, minden legyen úgy, ahogy te akarod. Vagyunk olyan bizalmi viszonyban vele, hogy elhiszük róla, hogy ő annyira jóságos, hogy tényleg nem akar nekünk semmi rosszat, és mindent jóra fog fordítani az életünkbe? Tudom, hogy információ szintjén ez megvan, de a valóság, a kapcsolat vele, az is ezt tükrözi, bizonyítja az életünk, a vele való kapcsolatunk ezt. És tudom, hogy erre vágyik mindenki. Mindannyian erre vágyunk, de akkor miért nem valóság ez az életünkben? És itt visszakanyarodunk ehhez az ördögi körhöz és a kiinduló gondolatunkhoz. Azért nem valóság, mert olyan gyémánt keménységű a büszkeségünk, hogy még nem tört össze. És addig meg ilyen néha gyere be az életembe, de azért ne teljesen, mert azért meg akarok tartani magamnak valamit. Illés ezt rótta meg. Miért sántikáltok két felé? Ha már őt hoztam példaként. Miért nem követitek teljesen az Istent? Már hogy mondja Illés, nekünk is. És az, hogy ez a gyémánt keménységű büszkeség, aminek a lényege, mondom, nem abban van, még tudjátok, az a könnyebbik eset, amikor valaki nagyképű, meg valaki nyíltan büszke valamire. Az még a könnyebbik eset. De a büszkeségnek a lényege az mindig valami rejtett, meg az ördög mindig úgy munkálkodik, hogy alig tudjuk észrevenni, hogy egyébként munkálkodik az életünkbe. De amikor mondjuk a szánkkal azt mondjuk, hogy az Isteni a dicsőség, de rejtve azért ott a szívünk mélyén melengetjük a büszkeséget, meg magunknak tulajdonítjuk a dolgokat, azért csak én segítettem annak a másik embernek, azért csak én tudtam azt jól megcsinálni. Akkor ott van a büszkeségnek a csírája, hogy magamnak tulajdonítom a dolgokat. És ez az a folyamat, ami egyetlen helyen tud összetörni. És ez a hely, ezt maga Krisztus mondja ki, hogy hol van ez, és mi ez a lelki folyamat, amikor azt mondja, hogy aki-e kőre esik, szétzuzatik, és akire kő esik rá, szétmorzsolja azt. És megérkeztünk a válaszhoz, hogy miért nem akarjuk és tudjuk elfogadni a tehetetlenségünket, a gyengeségünket, holott erő lenne benne. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondja az Isten. Azt mondja Pál, hogy amikor gyenge vagyok, csak az az igazi erő, amikor én gyenge vagyok, mert az az Isten belépési pontja az életembe. Nem tud addig megnyilatkozni, amíg ez nem történik meg. Hadd olvassak fel nektek itt egy döbbenetes, nagyon rövid idézetet. Jézus élete című könyv, Kiáltó szó a pusztában című fejezet. Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldásait, és azzal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk. Isten nem teheti meg értünk, amit szeretne. Miért? Ajándékai növelik önelégültségünket, és szívünket megkeményíti a hitetlenségben és a bűnben. Mert azt hiszük, hogy ő azért adja, mert mi jók vagyunk. Mert nem tud megajándékozni minket, mert mi egyből magunknak tulajdonítjuk. És nem akar még jobban megkeményíteni ebben. Aki e kőre esik, szétzuzatik. Akkor tud megajándékozni, hogyha előbb ez a büszkeség, ez a magunknak tulajdonítás, ez összetöretik, de ez csak annak a hátterén töretik össze, hogy elfogadom és szembenézek a gyengeségemmel. És akkor lesz az én gyengeségemben erő, nem az enyém, hanem az Istené. Akkor tud megnyilatkozni az Isten minden áldása és minden ereje az életemben, ha én nem csak a számmal mondom ki, hogy gyenge vagyok, meg tehetetlen vagyok, hanem átélem ezt az egészet. És hát félünk ettől, hát ki akar összetöretni, ki akar összezúzatni? Ki az, aki magától ebbe az irányba menne? Hát nyilván senki. Nem fog a megromlott emberi természetünk ebbe az irányba lépdelni. Erre már nagyon komoly tudatosságra és felismerésekre van szükség, hogy erre menjünk, és bárcsak tudnánk, hogy Krisztus nem a vágyainkat akarja szétzúzni, nem a személyiségünket akarja tönkretenni, nem bábokat akar belőlünk készíteni, és nem ezért akar minket összetörni. Hanem csak azt akarja bennünk összetörni, hogy annyira ragaszkodjunk, de annyira ragaszkodjunk a saját elképzeléseinkhez és terveinkhez. Ezt a büszkeséget akarja összezúzni. Mert ha ez nincs összezúzva, akkor figyeljétek meg, mi mindent megszerezni akarunk magunknak. A szeretetet, a tiszteletet, az elismerést, az egészséget, a bölcsességet, a békességet, az anyagiakat, az érdemeket, mi mindent harácsolni akarunk, mi mindenért tenni akarunk, hogy utána büszkélkedni tudjunk vele. Lehet, hogy csak magunk előtt. De ilyen az ego. Miért olyan nehéz csak elfogadni, csak úgy elfogadni az Istentől? Mert ennek ez az ellentéte, hogy csak úgy elfogadom. Vártam egy hetet, miután elültettem a levendulákat, nem jött az eső. Végül meglocsoltam kézzel. Ez munkaórában olyan 15-16 óra munka volt. Be kellett hozzá szereznem nagyon komoly szivattyút, 150 méter locsolócsövet, tehát nagy anyagi kiadás is volt vele. Ezt akartam megspórolni természetesen. Meglocsoltam, és miután meglocsoltam, felhívtam azt, akitől vettük a levendulát, hogy most meglocsoltam, és hogy kell-e még locsolni, vagy mikor kell. És azt mondta, hogy jövő hétre mond esőt a meteorológia, amiben én már ekkor nem hittem, de hogy addig még meg kéne locsolni. Még egyszer, és utána, ha jön eső, utána már nem kell vele foglalkozni. És így kirázott a hideg annak a gondolatát, hogy még egyszer meg kéne addig locsolni. Hát így is belegebettem, mire meg tudtam csinálni. És képzeljétek el, az történt, hogy az egyik hajnalban, egy pár nappal a telefonbeszélgetés után, amikor már így kezdtem rávenni magamat, hogy akkor jó, még egyszer meg kell locsolni. Egyszer csak hajnalban arra ébredünk, hogy esik az eső. Semmilyen jel nem mutatott arra, hogy esni fog az eső. A meteorológia teljesen száraz időt mondott, és elkezdett esni az eső. És pont annyi eső esett, hogy kiváltott egy locsolást, és az elegendő volt arra, hogy utána majd ugye nem olyan, tehát mostanában ugye megint jöttek az esők. És rögtön azon gondolkoztam ott, ahogy hajnalba felébredtem, hogy miért így rendezte az Isten. Miért? Miért nem lehetett úgy, ahogy én akartam? Miért nem lehetett úgy, hogy rögtön jöjjön? És rájöttem. Nagyon gyorsan rávilágított az Isten. Azért rendezte így az Isten a dolgokat, hogy hálás tudjak lenni. Hogy ki tudja bennem munkálni a hálát. Hogy ő akkor is képes esőt adni, amikor semmilyen jel nem mutat arra. De ha ő erre képes, akkor bízzak abban is, hogy annak is volt oka, hogy akkor meg miért nem adott esőt, amikor én akartam. És valahogy ez a gondolat nagyon megnyugtatott. És arra is rádöbbentett, hogy a hála a legjobb ellenszere, és a legtartósabb ellenszere a büszkeségünknek. Amikor úgy tudunk elfogadni ajándékot az Istentől, hogy egy pillanatig sem, fel sem merül bennünk, hogy az tőlünk van. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, és ezzel zárnám így a prédikációt ezzel a gondolattal. Nem tudom, észrevettétek-e már, hogy az életünk arra a paradoxonra van felfűzve, hogy amikor nagyon meg akarunk szerezni dolgokat, amikor nagyon görcsösen ragaszkodunk valamihez, vagy valakihez, amikor minden áron a saját elképzelésünket akarjuk megvalósítani, addig valahogy nem megy. Valahogy nem jönnek össze a dolgok. Valahogy olyan izzadságszagú lesz az egész, és csak kínlódás van benne. És lehet, hogy nagy veszteségek árán is végül elérjük, de nincs benne békességünk. És amikor meg elengedünk dolgokat, amikor ráhagyjuk az Istenre, amikor elfogadjuk, hogy nem megy, amikor a gyengeségünkkel úgy nézünk szembe, és úgy éljük át, hogy nem megalázó, akkor megjelenik egy mustármagnyi kis picinke hit, ami csak ezen a talajon tud gyökeret ereszteni. Azon a felszántott ugaron, amit a gyengeségnek, a tehetetlenségünknek az elfogadása jelent. Ezen a talajon tud gyökeret verni az a mustármagnyi hit, és amikor ez megtörténik, és én már rég lemondtam esetleg arról a dologról, akkor ajándékba megkapom. Biztos, hogy több ilyen dolog is történt már veletek is. És ez egy paradoxon. És emögött a paradoxon mögött az Isten áll. És azért teszi így, hogy ne bizakodjunk el, hanem hogy tanuljunk meg elfogadni. És nem biztos, hogy úgy, és nem biztos, hogy akkor, és nem biztos, hogy az valósul meg, ami az én fejemben volt. De egy biztos, hogy sokkal többet és jobbat kapunk az Istentől, mint amit azzal tudnánk elérni, hogyha tűzön, vizen, árkon, bokron átvisszük az akaratunkat. És ez egy csodálatos isteni jellem, tulajdonság és vezetés. Hogy olyan Istenünk van, aki az egyik pillanatban fájdalmasan ugyan, de megszabadít minket az egónktól, a büszkeségünktől, a magabízásunktól, a magunknak tulajdonítástól, mert ettől szenvedünk mi is. Szenved a környezetünk is. És ez a szétzúzatás, az igen, ez fájdalommal jár. De abban a pillanatban, ahogy megtörténik, már adja is a másik kezével az ajándékot. Értitek? Olyan Istenünk van, akinek a célja azzal, hogy összetör minket, nem az, hogy bántson minket, nem az, hogy fájdalmat okozzon minket, ez csak a velejárója. De a célja az, hogy utána adhasson. Hogy úgy adhasson, hogy annak örök érvényű élménye legyen. Hogy az örök életre való kihatása legyen, hogy tudok elfogadni, és nem tesz büszkévé. Olyan Istenünk van, aki megsebez, de be is kötöz. Így válik élővé ez az ige. Hogy igen, megsebez minket az Isten, de be is kötöz. Rögtön adja az ajándékait. Hát ilyen. Ilyen a mi Istenünk. Ámen. Jó atyánk, köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. És mi annyira, de annyira félünk sokszor attól, hogy olyan úton akarsz vezetni minket, ami nekünk nem lesz jó, vagy fájdalmas lesz. De akárhányszor elgondolkozunk és mélyen szembenézünk az életünkkel, a veled szerzett tapasztalatokkal, mindig arra jutunk, hogy a legjobb úton vezettél minket. És ezért semmi okunk nem lenne a bizalmatlankodásra, de mégis azok vagyunk. Mégis annyira kemény még mindig az egónk, a büszkeségünk, hogy az akadálya a veled való kapcsolatnak, és ezt nem szeretnénk, és lehet, hogy félve kérjük azt, hogy zúzzál minket össze, mert irtózunk ettől a tapasztalattól, de mégis kérni szeretnénk. Mert tudjuk, hogy te azt kegyelemmel fogod elegyíteni. Tudjuk azt, hogy nem úgy teszed, hogy te távol maradsz, hanem hogy ott maradsz velünk abban a nehéz helyzetben. És szeretnénk, hogy amit elkezdtél bennünk, azt vidd véghez, hiszen mi vagyunk az egyetlen akadálya, hogy üdvösségre juthassunk. Hiszen, hogyha te elkezdted benned és véghez viszed, akkor ennek csak ellent mondani lehet. Akkor ennek csak az lehet majd az esetleges sikertelenségnek vagy kudarcnak az oka, hogy nem jutunk el az örök életbe, hogy mi nem engedtünk munkálkodni téged teljesen és egészében az életünkben, és ezt nem szeretnénk, hanem engedni szeretnénk neked. És ahányan vagyunk, annyiféleképpen kell minket megszólítani, vezetni, gondoskodni rólunk, és olyan jó, hogy te ezt mind tudod, és vezess minket, mindannyiunkat azon az úton, ami az örök élethez vezet. Járjon ez fájdalommal, járjon ez nehézséggel, járjon ez küzdelemmel, de mégis azt kérjük, hogy ezen vezess minket. És közben nyilatkozz meg te is. Nyilatkoztasd ki magad nekünk. Bátoríts minket azzal, hogy te mindig ott vagy mellettünk, és szeretsz minket. És hogyha ránézünk a keresztre, nem juthatunk más következtetésre. Csak arra, hogy te így fogsz vezetni minket, és köszönjük Jézus nevében ezt neked. Amen.